Egy felmérés szerint csak minden harmadik családi vállalkozás éri meg a generációváltást. A rendszerváltás után alapított családi cégek vezetői napjainkban már a visszavonulásokat fontolgatják. A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete a kormány segítségét kéri, hogy segítsék ezek túlélését, ha annak tulajdonosa és ügyvezetője tartósan cselekvőképtelenné válik vagy elhalálozik. Tájékoztatott Rudas László a szervezet elnöke hozzátéve, ez ma jogilag nem biztosított. Az elnök arról is beszélt, Miskolcon az egyetemmel karöltve kívánják létrehozni első vidéki szervezetüket.
Valóban egy nehéz folyamat ez, és nehéz kérdés, mert a mi utódaink azok jól képzettek, tapasztaltak, világlátottak, nyelvet beszélők, és sokszor több eszük van annál, mint hogy kedvük legyen egy olyan ringlispőbe beszállni, amit mi az elmúlt évtizedekben pörgettünk, és ebből borzasztó nehéz kiszállni is sérülés nélkül. Szerencsés esetben valóban az utódok tovább viszik a cégeket, de hát ennek is megvannak a maguk problematikái, és az a nemzetközi tapasztalat, hogy ott, ahol több generációs átadás már sikerrel lezajlott, ott is csak általában az egyharmada éli túl a cégeknek ezt a generációváltást. Magyarországon pedig a generációváltás az egy bumszerűen bekövetkező folyamat, hiszen a családi cégeinket mindannyian a rendszerváltás követően egy időben tudtuk létrehozni, és az a generáció az akkori 30-40 közöttiek, azok ma bizony már visszavonulóban kell, hogy legyenek. Tehát nem egyszerű a dolog, és ezért próbálkozik a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ezzel a kérdéssel intenzíven foglalkozni, de ebből kiragadva néhány témát, van olyan kormányzati intézkedés szükségesít tevő szituáció, amelyre szeretnénk felhívni a mindenkori kormányzat figyelmét. Ilyen például, amikor egy családi vállalkozást alapító, egy személyes ügyvezető tulajdonosa tartósan cselekvőképtelenné válik, vagy nagy Isten meghal, akkor bizony a cég továbbvitele akár heteken múlik, és hogyha nincsenek meg a szükséges jogi előkészületek, akkor ez a kérdés kezelhetetlenné válik, amelyet egy kormányzati intézkedéssel pofon egyszerűen meg lehetne oldani, és ezért próbálunk most elsőként, vagy nem elsőként, de többek között ezért is lobbizni, hiszen ez még nem kerül a kormányzatnak pénzébe. Egyébként magával az ismeretterjesztéssel, a tudás továbbadásával kapcsolatban kellene áldozni közpénzeket is, mert ez a rengeteg munkahely, adófizető cég megmenekülhetne és túlélhetne a generációváltást.
Most egy kicsit közelítsünk ide Miskolcra, mert hogy mielőtt elindítottam ezt a felvételt, akkor szereztem tudomást magam is arról, hogy itt Miskolcon jön létre egy első olyan próbálkozás, mégpedig a Miskolci Egyetemmel, amely segítséget nyújthat. Hogyan fog ez működni?
Hát ugye nekem mélyek a miskolci gyökereim. Az első diplomámat Miskolcon szereztem a gépészmérnöki karon, így megvan a kapcsolatom az Alma Materrel, és a kancellár úr közreműködésével a közelmúltban sikerült egy rendezvényt összehoznunk, amely a Észak-Magyarországi Családi Vállalkozásoknak a megkeresésével és az Egyesületünk vidéki szekciójának az alapításával folytatódna. Bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés sikeres lesz, várunk minél több Miskolc környéki családi vállalkozót, akinek az érdekképviselete, akinek a tudásfejlesztése az ami feladatokat képezhetné. És ebben számítunk a Miskolci Egyetemre és a miskolci vállalkozók közreműködésére.
Most ez a gyakorlatban milyen segítséget nyújt, mondjuk gondolok egy anyagi segítségre is, hiszen egy céget átírni, átadni, az is sok pénzbe kerül.
Hát ugye a segítség elsősorban az információ továbbadása, és az a lobby tevékenység, amelyet annak érdekében folytatunk, hogy ezek a cégek valóban prosperálni tudjanak. Az előző témára visszatérve, ugye ez a bizonyos jogi híd, aminek az érdekében mi lobbizunk. Önmagában, ha az ismeret, az a tudás eljut a családi cégekhez, hogy milyen előzetes intézkedéseket kell megtenniük annak érdekében, hogy ha baj van, akkor az ne legyen még tovább tetézve, mert ez önmagában cégeket és munkahelyeket és vállalkozásokat tud megmenteni. De mi megosztjuk a különböző szakmai elképzeléseinket és a kidolgozott kapcsolati tudást, amikor ingyenesen hozzáférhető olyan online konferenciákat, workshopokat rendezünk, mert egy-egy témának a megvitatásával, szakértők meghallgatásával, előadások meghallgatásával és abból leszűrhető eredmények összesítésével ingyen hozzáférhető tevő tudást nyújt ezeknek a vállalkozásoknak. Volt egy ilyen workshopunk az előző év végén, és rövidesen itt lesz a következő, amelyet egy hétvégére a Facebookon és az online térben helyeztünk el. 383 ezer percben hallgatták meg az előadásainkat, amelyet többek között az illetékes államtitkár, helyettes államtitkárral, politológusokkal és szakemberekkel folytatott beszélgetéseinket tartalmazta. Nagyon hasznos, tanulságos rendezvény volt.
Egy felmérés szerint állítólag 3-ból 1 családi vállalkozás éri meg a második generációt. Ez csak Magyarországon jellemző vajon, vagy ez egy világtrend?
Hát ugye Magyarországon még nincs tapasztalat, hiszen az első generációváltás most folyik. Ez az egyharmad arány azokban az országokban, fejlett nyugat-európai országban jellemző, ahol már tradíciói vannak a generációváltásnak, ahol a kormányok nagyon komoly erőt fordítanak arra, nem takarékoskodva a forrásokkal sem, hogy ez az arány jobb legyen. Magyarországon én úgy gondolom, hogy örülhetnénk, ha csak ennyire lenne rossz az arány, de mindent el kell követni annak érdekében, hogy ez jobb legyen. Ezért is végzi egyesületünk azt a szakmai tevékenységet, amelyet szeretnénk most önökön keresztül is propagálni.
Nekem most az jutott eszembe, hogy talán úgy kell cselekedni a cégvezetőknek, mint ahogy egy gondos szülő az utódairól gondoskodik, hogy mondjuk most egy egész profán példát mondok, oda ajándékozom még életemben a gyermekemnek a házamat például. Van erre lehetőség, hogy ilyen jogi előkészítés után kerüljön a birtokába az utódnak a vállalkozás?
Hogy, de természetesen van, sőt Magyarországon az ilyen egyenesági ajándékozás az adó is illetékmentes, tehát ilyen szempontból jó helyen helyezkedünk el az európai palettán. A probléma azonban ennél sokkal-sokkal összetettebb. Ugyanis nem csak arról van szó, hogy ki a cég, mert nyugodtan maradt az alapító tulajdonába is, a család tulajdonába is, ha van, aki vezesse, és ez a menedzsment, hogyha ha családtagokból áll, az nagyon jó, de ha külső, az se baj. A lényeg az, hogy egy szervezet tervezett, és egy olyan irányított folyamat legyen ez, amelyben nem lehetnek túl nagy cikcakok, mert az bizony a cégnek az értékére és jövedelmezőségére is kihat. Ez egy megtervezett és gondos folyamat kell, hogy legyen, amelyhez jó, hogyha van szakértelem, jó, ha van megfelelő tapasztalat és tudás is, ezt próbáljuk rendelkezésre bocsájtani. Amit pedig a kormányzattól szeretnénk kapni, ugye ezek a cégek évtizedek alatt többnyire ilyen egyszemélyes cirkuszként felépített vállalkozások, amelyek kinőhetik magukat nagyon nagyra is, és hogyha itt akár részbeni értékesítésről, akár továbbadásról van szó, akár menedzsment kivásárlásról van szó, akkor nagyon komoly szakmai munka, egy ilyen cégnek az átvilágítása, az egyébként teljesen szabályosan összekeveredett családi magánvagyon és családi vállalati vagyon szétválasztása, amelynek a megoldása jó, hogyha kormányzatilag is támogatott. És mi ennek érdekében szeretnénk lobbizni, erre szeretnénk normatív alapú pályázati forrásokat biztosítani, és ez a mi szakpolitikai elképzelésünk egyik eleme.
Befektetőknek van lehetőség megvásárolni a céget, mert azt is olvasom egy másik anyagban, hogy bizony a tulajdonos ügyvezetők átlagos életkora eléri a 65 évet, és a KKV-k tekintetében majdnem 60% az, amely a minimum 50 millió forintos árbevétellel rendelkezik, tehát lehet, hogy érdemes befektetni ezekbe a cégekbe, erre van hitel, van tőketámogatás?
Pontosan ezt szeretnénk támogatni, hogy mód legyen arra, hogy ezeket a cégeket részben ellensúlyozni, részben egymást fel tudják vásárolni, és itt jelentkezik többek között az a probléma, hogy érdekfalakba ütköznek a családi cégek, amikor ebben az irányba lépnek. Ugye az egyik dolog, hogy fel kell értékelni a cégnek az értékét, át kell világítani a céget, ami önmagában egy mérettől függetlenül is, de egy sok milliós, nagyobb cég esetén akár több 10 milliós költség. Ezt általában nem szívesen áldozzák be a családi cégek, hiszen mi magunk, akik évtizedeken keresztül építettük ezt a céget, tudjuk leginkább, hogy mi az értéke és mennyi a piaci ára. Ez azonban közel sem biztos, hogy így van egyrészt, másrészt a piac az sokkal inkább hisz a szakértő cégeknek, és joggal teszi ezt, hiszen egy objektív átvilágítás az ilyenkor szükséges. Én ezért javaslom azt, és az Egyesületünk ezt az álláspontot képviseli, hogy normatív pályázati forrásokkal kell a cégek átvilágítását pályázati úton megtámogatni. Ha ez megtörtént, akkor ezen kiderül, hogy piacképes-e a cég, értékes-e a cég, van-e rá kereslet, és jön a következő probléma, hogy a családi magánvagyon és a céges vagyon teljesen összekeveredett. Ugye a családi ház mellé épült a műhely, a család tulajdonában, a magántulajdonában van a vállalkozásnak a gyártó részlege, miközben ez a cég értékesítésekor a céggel együtt kellene, hogy elmenjen. Ezeket a tulajdoni viszonyokat helyre kell tenni. És ez önmagában illeték, adó és egyéb költségű jár, tehát megint az ellen a folyamat ellen szól, hogy a cég értékesítésre kerülhessen, mert újabb olyan terhek merülnek fel, amelyeket a család nem kíván magára vállalni, a vállalkozás pedig vagy nem bírja el, vagy nem is akarja elviselni. Ugye ilyen esetben lenne jó, hogyha ha a sok évtizede, egyébként minden egyes tőkemozgást leadózó családi vállalkozásnak lenne valamilyen, megint csak normatív adókedvezménye. Minden hosszú távú befektetés, legyen az ingatlan, banki befektetés vagy tőzsdei befektetés, 5 vagy 10 év után különböző speciális számlákat kezelve, vagy pedig ingatlanál 10 év utáni értékesítésnél a vagyon növekmény az adómentes. Ez mind nem igaz egy családi befektetésre. A családi befektetések, vállalkozási befektetések több évtizedes múltra tekintenek vissza. Többen ugye 80-as évek végén, 90-es évek elején alapítottuk cégeinket, és mégis, amikor most értékesítésre kerül a sor, akkor még arra sincs lehetőségünk, hogy egyébként magánvagyonként bevitt aportot ne adózzuk le, amikor értékesítünk. Tehát erre mindenképpen megoldást kéne találni, mert a normál esetben elvégezhető orvosi beavatkozás hasonlatra az operáció helyett kintenek vagyunk boncolni, és feldarbolva a cégeinket, a vagyont kiértékesítve tenni pénzét, aminek nincs értelme. Nincs értelme sem a család, sem a társadalom szempontjából, hiszen így adófizető vállalkozási egységek szűnnek meg, de pedig nem járunk jobban, csak nem járunk rosszabbul. Tehát ezekre a kérdésre keresünk olyan választ, amelyet sikerül aztán a kormányzattal egyeztetve valóban keresztül vinni. Nagyon örülnék, hogyha az észak-magyarországi vállalkozások a Miskolci Egyetemen keresztül, vagy közvetlenül minket elérve létrehozhatnánk a miskolci régiónkat, az észak-magyarországi régióját a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének.
Nagyon szépen köszönöm, azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdéskört vetettünk fel, és hát elindul majd ez a folyamat, hiszen abban az időszakban vagyunk. Kedves hallgatóink, a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének elnökét, Rudas Lászlót hallottuk a családi vállalkozások generáció váltásának nehézségeiről. Köszönöm szépen!